Na, sziasztok! Gyerekek! Most egy nagyon nehéz kérdést teszek föl nektek, amire tudom, hogy nagyon sokat fogjátok törni a fejeteket, mire válaszoltok. Szeretnétek-e több szabadságot?
Igen.
Na, hát ez is sokat kell gondolkozni rajta. Például, amikor mondjuk játszatok fönt, vagy olvassátok a legjobb könyvet, és akkor anya szól, hogy 5 perc múlva ebéd, gyertek enni. Vagy ennél rosszabb, ha azt mondja, hogy 5 perc megyetek segíteni elkészíteni az ebédet. És akkor gondolta, ah, de jó, nem még egy kis szabadság. Már elmondom nektek most egy történetben, hogy hogyan kaphatok több szabadságot. Szeretnétek tudni?
Aha, igen.
Képzeljétek el, hogy amikor én még ilyen fiatal voltam, körülbelül Gergő idős a környékén, akkor az édesapám nagyon sokat vitt minket kirándulni. Volt egy kis cserkész őrsünk, úgy hívták, hogy a Zerge őrs, és mi nagyon szerettünk együtt lenni, és majdnem minden második héten mentünk kirándulni. És mi az, amit kell vinni egy kirándulásra, ami mindig kell legyen nálatok?
Bicska.
Bicska, jó, a kirándulásnál, pont egy.
Hálózsák.
Hálózsák, ez ezek általában egynapos kirándulások voltak, de hát sokszor eltérhettünk, szóval nem rossz, hogy víz, ennivaló, igen, nagyon fontos.
Sátor.
Igen, sátor. Elmondtátok még a legfontosabbat. Elengedhetetlen szükségesek egy kirándulásnak. Az se lehet. Na mindjárt megmondom nektek, hogy mi az.
Biblia.
Az is jó, de itt már hallottam a jó választ erről az oldalról. De nektek nem elmondom. Képzeljétek, kirándultunk egyszer, hogy elég nehéz kiránduláson voltunk, fölmentünk egy magas hegyre, és akkor onnan jöttünk lefele. A lényeg a kirándulásnak az, hogy az elején időbe kell ott lenni, mert elmegy a busz, a végén meg időbe kell odaérni, mert elmegy a busz. Ha valamelyiket lekéssük, akkor az egész kirándulásnak, ha az elejét késsük, akkor ugrott a kirándulás, ha a végét, hát akkor a másnapunk ugrott, mert jó későn érünk haza. És lehet, hogy a következő kirándulás, mert szüleink nem engednek el a következő alkalomra. Szóval nagyon fontos volt, hogy odaérünk a kirándulás végén a buszhoz, és felmentünk a hegytetőre, és ott pihentünk egy nagyot, mert hogy eddig volt a nagyon nehéz része, és most már csak egy pár kilométert kell menni a buszhoz, mondjuk egy ilyen 5-6 kilométert, azt szerintetek mennyi időben?
Attól függ, hogy...
Nagyon jó válasz, hogy attól függ egyébként, hogy nem annyira lefele, de azért egy kicsit lejtett, viszont egy ilyen 6 kilométer is el kellett érni a buszt, a Peti azt mondja, hogy ez körülbelül egy óra, hát inkább egy kicsit több, hát egy kicsit több az, mint fél óra, még egy óránál is kicsit több, hogyha biztosan oda akarsz érni, akkor mondjuk egy ilyen másfél órát minimum számolj rá, de mivel hogy épp ott lepihentünk, szóval még összepakolással nem állt, ha 2 órával előtte már elkezdett hajtni a társaságot, hogy induljunk el, szenevészködjünk. És tudni kell, hogy 9-10, ilyen 11-12-13 éves gyerek, fiú, szerintetek mennyire könnyű őket összeszedni? Ezt az apukám is tudta, hogy azért itt kemény összeszedni ezt a társaságot. Na de úgy számolt, hogy kb. 2 órával előtte el kell indulnunk, hogy leérjünk biztonsággal a buszhoz. És amikor felértünk, pihentünk, előjött azok a fontos dolgok, amiket mondtatok, a víz, az ennivaló, már megettük, megittuk, és előkerült a legfontosabb dolog a kirándulás alkalmával, amit vinnünk kell, az pedig egy ilyen kerek dolog, és rugni lehet. Mi mindig vittünk focilabdát, hát nekünk az muszáj volt, a kirándulás focilabda. Manapság már nem tudom elképzelni, hogy akkor hogyan is focizhattunk, de gondoljátok be, hogy fönt az erdőben, a fák között kilakítottunk egy ilyen kis focipályát, igen, ott az úton, arrébb raktunk pár ágat, pár vejet, megtisztítottuk, és nem baj, hogy itt is, ott is fák voltak, mi nagyon ott fociztunk. Jó volt a meccs, a legjobb meccs volt. De az édesapám látta, hogy közeledik az idő, és szólt a srácoknak, hogy figyeljetek, 5 perc múlva indulunk. És mit gondoltak, hogy mit válaszoltunk?
Jó, még focizunk.
Hát, egyiket se, hanem elkezdtünk alkudozni. Nem lehetne még egy kicsit? Még focizunk, és aztán majd akkor szóljon András bácsi, amikor biztosan indulni kell. Egy pippak összeszedjük a cuccunkat. Hát jó, gondolkozott András bácsi. De mennyi idő kellettek? Féltek még 5-6 kilométer, ezt nagyon meg kell nyomni akkor, hogyha nem indulunk el időben. Jó, András bácsi, ezt meg tudjuk csinálni, kicsit több, mint egy óra alatt nagyon fogunk hajtani. András bácsi azt gondolta, hogy na jó, tesz egy próbát ezekkel a srácokkal. És azt mondta nekik, hogy oké, akkor még kaptok fél órát, hogy focizzatok. Ugye 2 óra, vagy indulás előtt mondta, hogy még kapunk fél órát, az már nagyon szűkös, mert akkor még össze kellett szedelőzködjünk, és el kellett indulni, és nagyon keményen le kellett nyomni ezt az 5-6 kilométert. És tudjátok, mit mondtunk? Azt, hogy rendben. Fociztunk. Eltelt a fél óra, András bácsi szólt, hogy itt az idő. Na, mit gondoltok, mit csináltunk?
Még egy kicsit.
Na, mindenki abba hagyta, felszedte a cuccát, és indulás lefel. És olyan masírozás volt, hogy még olyan hamar odaértünk a buszpályaudvarhoz, hogy még ott is tudtunk egy 10 percet focizni. András bácsi azóta is többször emlegeti ezt a történetet, mert őnek ez egy nagy próba volt, és azt mondta, hogy megpróbálja ezeket a srácokat, hogy lehet-e rájuk számítani, hogy amit ezt megbeszélünk, azt tartják el. És ezt állt András bácsi, hogy igen, ezekre a srácokra lehet számítani, és utána, hogy nagyon sok jó élményünk volt cserkésztáborban, kirándulásokra, mert megtanultuk azt, mind a ketten, András bácsi azt, hogy lehet számítani, mi pedig azt, hogy András bácsival tudunk egyezkedni. És ezért, hogyha ti is olyanok vagytok, akikre a szüleitek tudnak számítani, hogy igen, lehet egyezkedni, de amit megbeszéltek, azt mind a ketten tartani fogjátok, akkor higgyétek el, sokkal több szabadságotok lesz. És mondok még valamit. Tudjátok, hogy az Istennél is ugyanígy van ez? Az Isten akar adni nektek szabadságot, de hogyha nem tartunk a bizonyos dolgokat, akkor az Istennek muszáj megráncigálni néha az egyik fülünket, néha a másikat, néha ide beverjük a fejünket, néha oda. De hogyha lehet ránk számítani, akkor higgyétek el, hogy az Isten is nagy szabadságot tud nekünk adni. Kívánom nektek, hogy tanuljátok meg ti is ezt, hogy milyen jó az, amikor lehet rátok számítani, és micsoda szabadságot kaptok ezáltal. Köszönöm, hogy figyeltetek! Sok szeretettel köszöntelek benneteket. Szeretném olvasni most az alapigét a mai délelőtthöz. A Mózes 3. könyvéből olvasnám a 23. fejezet 32. versét. Könnyű megjegyezni Mózes 3. könyve, 23-32. Így valamilyen párhuzamosság is van benne. Ünnepek ünnepehez nektek, sanyargassátok meg azért magatokat a hónap 9-ének estéjén, egyik estétől a másik estéig ünnepeljétek a ti ünnepeteket. Na, mit gondoltak, hogy miért olyan fontos ez a Biblia vers? Miért lehet kulcsfontosságú, vagy milyen témában lehet kulcsfontosságú ez a Biblia vers? Van valakinek ötlete, titke? Tehát Mózes 3. könyve, 23. fejezet, 32. vers. Még egyszer olvasom. Ünnepek ünnepehez nektek, sanyargassátok meg azért magatokat a hónap 9-ének estén, egyik estétől a másik estéig ünnepeljétek a ti ünnepeteket. Ötlet, gondolat? Akkor segítek egy kicsit. Jó, lapozzunk a Mózes 5. könyvéhez, és nézzük meg a 16. fejezet 6. versét. Mózes 5. könyve, 16. fejezet 6. verse. Így olvasom, tehát Mózes 5. könyve, 16. fejezet 6. verse. Hanem azon a helyen, amelyet kiválaszt az Úr a te Istened, hogy az ő nevét odahelyezze, ott törd le a páskát este napnyugtakor, abban az időben, amikor kijöttél Egyiptomból. Na, ez már segített? Na, nagyon jó. Miről énekeltünk? Emlékeztek arra? Aha. Na, jó, itt, amit a Judit mondott, ez egy nagyon fontos pont volt. Szeretném ma elmesélni nektek a szombatnak a történetét. Ismerjétek azt a szombat történetét, hogy hogyan alakult ki a egyházunkban az, hogy a szombatot kell ünnepelni? Nagyjából. Ki az, akinek a nevéhez fűződik ez? Tudjátok, az egyházunkból. Tessék? Na, elmondom, hogy kinek a nevéhez fűződik. Nem mondom el a nevét, de hamar rá fogtok jönni, jó? 1792-ben született, és nem messze egy várostól, aminek az volt a neve, hogy New Bedford. Igen. És egy olyan ember volt, aki már fiatal korában, már 15 évesen elhatározta, vagy tudta, hogy nagyjából mi lesz a felnőtt, mikor felnőtt lesz. És 15 évesen már elkezdte ezt a szakmát űzni, úgymond. Az apukája úgy gondolta, hogy nem baj, csinált fiam, majd úgyis beleunsz, és akkor valami normális szakmát fogsz választani. De ez az ember, ez nem unt bele. Itt már hallottam egy jó választ. Minden esetre ő elég korán elkezdte ezt a mesterséget, viszont olyan ember volt, aki céltudatos volt, de ebből elég sok veszély is kerekedett, tehát ő azt mondta, hogy ha valamit meg kell csinálni, akkor azt megcsinálja, de ebből sok veszély is volt. Egyszer például beesett az óceánba, és úgy tudták kimenteni épp egy éhes cápának az óráról, aki a hajónak a másik oldalán úszott, és szerencsére még épp időben kimentették. Került hadifogságba is, ahol többször megpróbált megszökni, de nem sikerült egyszer se, de 5 év után onnan végül visszakapta a szabadságát. És akkor szépen lassan elindult a langlétán egyre följebb, először kabinos fiú volt, aztán másodtiszt, aztán első tiszt, és a végén hajós kapitány lett. Most már mindenki tudja, ugye, hogy kiről van szó. A Délkata is tudod? Jó. Igen, Joseph Bates-ről van szó, aki, tudjátok azt, hogy egy nagyon kötelessé tudott, céltudatos ember volt, majd még mesélek róla egy-két történetet. Minden esetre ő találkozott a Millerita mozgalommal, és elég hamar meggyőződött róla, hogy az igazság, és a Millerita mozgalomnak az egyik nagyon fontos egyénisége volt, fontos személye, ugyanis ő tényleg komolyan gondolta mindazt, amit vallott, és ezt hirdette is. Jó prédikátor volt, de az élete, a céltudatossága az még jobb prédikáció volt. Sokszor kilométereket utazott azért, hogy valakihez eljusson, akit úgy gondolt, egy kis családhoz mondjuk, akinek el kellett mondani az üzenetet. Azt mondják róla, azt mondják, 80 évet élt talán, azt mondják róla, hogy ő volt az, aki legtöbbet utazta az úttörő misszionáriusok, vagy hogy nem is, hanem az advent alapítók közül, és a legkevesebbet volt beteg, pedig ő is volt azért elég kemény körülmények között. Minden esetre elérkezünk 1844 októberéhez, vagyis, hogy bocsánat, még 1844 tavaszához, és mit csinál Bécs tavasz előtt, amikor tudja, hogy már mindjárt eljön az Úr?
Mindenét
eladja, hiszen mi a fontos? Nem az elég, hogy van mezőm, ahol termelni tudják, hanem az elég, hogy az üzenet az menjen és hirdessék, és minél több emberhez eljusson. Azért mindenét eladja. A felesége azt mondja, hogy nagyon meggondolatlan az a cselekedet, amit cselekszik, és Bécs mit mond rá? Mit gondoltok? Mi a válasz erre?
Majd az Úr
gondoskodni fog rólunk. Pontosan. A felesége egyébként egy érdekes asszony volt, majd erről is egy kicsit később beszélünk, aki nem mindig követte Bécst a hitelveiben, de mint társ, hűséges társa volt, pedig Bécs nagyon sokszor távol volt otthontól. Szóval Bécs, akivel találkozott az úton, mindenkinek hirdette, de úgy hirdette, mint aki tényleg azt mondja, hogy holnap Mert hát ugye nem sokára október 22-én eljön, és nagyon komolyan, ő is elette mindenkit, mindenki erre buzdított. És gondoljátok el, hogy egy ilyen ember, aki ennyire, hogy így ezt a, úgymond, nem is tudom, pejoratív szót mondani, de szent meggyőződése volt, vagy szoktuk ezt nem túl jó helyen használni, de itt aztán ez egy jó hely, hogy szent meggyőződése volt, hogy eljön az Úr, és ebbe biztos volt, és nem jött el másnap. Gondoljátok be, hogy egy ilyen ember, aki ennyire céltudatos volt, aki ennyire mindig megnézte, hogy amit csinál, az biztos jó, és amikor meggyőződött, akkor teljesen neki ment, és akkor csinálta, ez csalódik. És leesik a földre, és azt mondja, hogy mégse volt igaz. Amit eddig kikutattam, amit eddig megbizonyosodtam, ez most mégse jó. Ő nagyon nagy csalódásként élte meg, hogy megélte az október 23-át is, és hogy még itt a földön is életben van. Úgyhogy Béc eléggé elcsöggett és összetört. Nem tudom, hogy életében hányszor tört össze, valószínűleg nem sokszor, de itt nagyon. De most engedjük is egy kicsit el Bécet, itt 1840. október 23-án és azután időszakban, az ő csüggedésében, és kanyarodjunk egy kicsit vissza még az időben, az 1840-es éveknek az eleje közepe táján. Ugyanis akkor volt egy csoport Amerikában, egy mozgalom, vagy egy egyház, úgy mondom egy egyház, akik igazából sose missziósztak. Ők nem nagyon akartak missziómunkát végezni. 1840-es években 6000-en voltak Amerikában, és manapság körülbelül 5000-en vannak Amerikában, egyébként Indiában vannak a legtöbben, szóval nem egy ilyen missziós és fejlődő egyház ez. Viszont volt nekik egy nagyon fontos tanításuk, amit eddig nem nagyon tanított senki más. Mit gondoltak, mi volt ez? És akkor melyik egyház lehetett ez? Hetednapi baptista egyház. Hetednapi baptista egyház sose vallott azt, hogy nekik nagyon missziózniuk kéne, viszont önállók volt a szombat, mint igazság, legalábbis bizonyos értelemben ők azt mondták, hogy az Isten nyugalom napja az a szombat. Na most egyszer misszióztak egy kicsit, de akkor ez berobbantott egy hatalmas dolgot. Mégpedig valahogy 1840-es években elindult ez a Millerita mozgalom, és így nagyon lángra kapott egész Amerikában, eljutott hozzájuk is, és őszintén szóval eléggé tetszett nekik ez a társaság, hogy így mondjam, meg ezek a gondolatok. Viszont volt egy érdekes dolog, és ezt hadd olvassam föl nektek, van a Midnight Cry nevű folyóirat, és abban írtak egy ilyet, hogy pillanat, mindjárt megkesem, igen. Úgy gondolták, hogy a második advent híveinek új felfedezése, hogy ezek az advent hívők a milleriták, miszerint biztosak abban, hogy Krisztus vissza fog jönni egy adott napon, valószínűleg alkalmatlanná teszi az értelmüket, hogy mérlegeljék a szombatot. Akkor a milleriták a vasárnapot követték, Béc is nagyon keményen azt mondta, hogy a szombat, vagyis a nyugalomnap az a vasárnap, a hét első napja, és ezek a baptisták, ezek ezt mondt, próbálták a milleritákhoz közel férkőzni, de ők nekik annyira el volt terve az elméjük a gondolatuk október 22-vel, meg előtte ugye még több, ez a harmadik időpont volt, amit kitűztek, hogy ezt írták, hogy ezeknek az elméjük, ez teljesen tele van ezzel, hogy Jézus visszajön, és éppen ezért nem figyelnek arra pedig, hát a szombat az igazság. Volt egy kis csörte, úgymond az újságokban, tehát írtak az adventisták, vagy hát akkor még nem adventisták voltak, de ez az advent hívő mozgalom, vagy advent váró mozgalom, és erre a baptisták is válaszoltak, hetednapi baptisták. Míg nem, volt egy asszony, egy hetednapi baptista asszony, akit úgy hívnak, hogy Rachel Oaks, aki egy elég kemény nő volt, vagy hát pontosan nem is tudjuk, hogy milyen értelemben volt kemény, az biztos, hogy ő is próbált nyitni a milleriták felé, mert tetszett az, amiket ők prédikáltak, és egyszer találkozott is egy lelkésszel, Frederick Wheeler. És ő prédikált, és éppen úrvacsora volt, és a prédikáció után oda ment ez a Frederick Wheelerhez, és azt mondta neki, ez a hölgy, hogy tudja, majdnem közbeszóltam a prédikációba, de végül nem tettem. Na miért, és mit akart mondani? Hát azt, hogy itt nagyon szépen prédikálja az úrvacsorát, de azt kértem volna öntől, hogy adja vissza ezeket a szent jegyeket, amíg ilyen nagy tévedésben él. És akkor így nézett, hogy micsoda nagy tévedésbe, hát hogy a vasárnapot tartja a szombat helyett. Ez azért elég kemény mondás, nem? Egy prédikátornak, aki épp úrvacsorát osztott. Nem tudom, hogy ez az asszony ezt hogyan mondta, kedvesen, keményen, ez ilyen lebunkózó volt, vagy inkább nem. Az biztos, hogy ez a Frederick Wheeler elkezdett gondolkozni azon, amit mondott. Elkezdte tanulmányozni a Bibliát, és megbizonyosodott arról, hogy igen, rosszul gondoltuk eddig, és nem a vasárnap a nyugalomnap, hanem a szombat. Volt egy másik ember is, akit William Hemsworth-nak hívtak, aki azt hiszem, hogy ő elvette ennek a hölgynek a lányát, tehát volt ilyen kapcsolatuk, de ő is milanita volt, és őt is meggyőzte az asszony arról, hogy bizony a szombat a nyugalomnap, és nem a vasárnap. De hallottatok ti már valaha erről a Rachel Oaks-ról, meg erről a Hemsworth? Te hallottál?
Nem.
Prédikációban. Nem. Szóval ők annyira nem híresek, hogy azt gondolnánk, hogy tőlük indult volna el, de egy kicsi apró láncemei voltak, egy kicsi szikrát adtak ahhoz, hogy berobbanjon valami, ami úgymond egyházunknak az életébe, bár akkor még nem volt az egyházunk. Na most, hát ők nekik nem is volt sok közük ehhez, azonban eljutott valahogy a hír egy Thomas M. Preble, nem tudom, hogy pontosan hogy ejtik a nevét, nevű emberhez, aki nem millerita volt ugyan, de ő is keresztény volt, egy nem tudom pontosan milyen felekezetnek volt a prédikátora, és ő hozzá is eljutott ez a hír, tanulmányozta a Bibliát, és meggyőződött róla, hogy igen, a szombat a nyugalomnap. És itt következett el egy nagyon fontos momentum, ugyanis ő nem csak, hogy meggyőződött róla, nem csak, hogy beszélt róla, hanem írt is róla. Először írt egy újságcikket, és abban azt írta, hogy azok, akik a vasárnapot ünneplik nyugalomnapként, azok a pápai vasárnapot ünneplik, és a Isten szombatjának a megrontói. Egyébként ő eléggé úgy írt, hogy ilyen hatalmas nagybetűkkel, meg kifestve, meg dőlten, szóval ilyen, meg sok felkiáltó jellel, hogy írásban a nagybetű az általában minek szokott megfelelni, kiabálásnak. Tehát ez egy ilyen nagyon energikus, egy nagyon kemény üzenet volt. Mit gondoltok, hogy manapság, ha találkoznánk, valaki azt írná nekünk, hogy a szombat, ez pápai nyugalomnap, és az Istennek a vasárnapját megrontjuk, akkor hogyan fogadnánk ezt az üzenetet? Na minden esetre ő egy ilyen fajta ember volt, aki nagyon keményen hirdette, mint az a Rachel Oaks is, de aztán még tovább ment, mert nem csak újságcikket írt, hanem megírta egy kis traktátust, aminek szintén ez volt a témája, hogy a szombat a nyugalomnap, és hogy hogyan is változtatta meg ezt a pápaság. Jelenések könyve, Dániel könyve, és egyéb bibliai igazságokat alapul véve. És ez a könyv, ez a kis traktátus jutott el, 1845-ben, mégpedig áprilisában, 45 elején egy bizonyos Joseph Bates-hez. Aki, mint tudjuk, még kereste önmagát, és nem nagyon tudta, hogy bár akkor már azért stabilizálódott, majd egyszer érdekes egyébként megismerni, hogy mi történt az adventistákkal, vagy hát akkor nem adventisták, 44 után, mert nagyon-nagyon érdekes, ahogy az utána következő pár év, ami történt a mozgalommal, majd egyszer talán arról is fogok beszélni nektek. Minden esetre Bécs már egy kicsit megerősödött, de még mindig voltak benne bizonytalanságok, de megkapta ezt a traktátust, elolvasta, áttanulmányozta a Bibliát, és meggyőződött, hogy a szombat a nyugalomnak. És mit gondoltok, mit csinált Bécs? Ő már valahonnan ismerte Hemsworth-ot, meg másiknak a nevét, William Wheeler-t, és egyből összecsomagolt, és 140 mérföldet utazott, hogy eljusson Wheelerhez. Nem nagyon jegyzik fel, hogy hogyan utazott, de valószínűleg gyalog tette meg a nagy részét. 140 mérföld, hú, az hány kilométer? Segítsetek, azért másfél szereztő, ugye? 200-nál több. 200-nál több kilométer gyalogolt. És este 10 órakor érkezett meg hozzájuk. A gyerekek már lefeküdtek, de a Willernek az idősebb fia, aki följegyezte később ezeket az eseményeket, fölébredt éjszaka közepén, hogy valaki dörömbre az ajtó, napja beengedi, és hallott, hogy elkezdenek beszélgetni, majd lefeküdt, de éjszaka folyamán többször felkelt, és mint kiderült, az apja és az ember egész éjszaka beszélgettek, sőt másnap fölkerekedtek, és elmentek Hemsworth-székhoz, és ott is azt hiszem egy hétig, vagy talán 10 napig voltak, és erről beszéltek, hogy van a Bibliában, a szombat az igazsága vagy sem, és meggyőzött, a Biblia tanulmányozás folyt, Biblia kutatás folyt, bevontak mindenkit a családból, aki ott volt, gondoljátok bele, Béc utazott 140 mérföldet, mint 200 km, persze valószínűleg aludt többször is, de megérkezett este 10-kor valakikhez, egész éjszakát áttanulmányozták a Bibliát, és másnap egész délig, vagy délután így tanulmányozták a Bibliát. És utána még 10 napon keresztül minden nap ezt csinálták. Na de, ez még mindig kevés volt, minden esetre Bécnek ismerhetjük azt, hogy az ő jellemét, és ő annyira meg volt győződve, hogy ezt az üzenetet el kell mondani, mert ez az igazság, hogy amikor onnan eljött a 10 nap után, és akkor van ez a nagyon híres történet, amikor átmegy egy hídon, ismertek ezt a történetet? És találkozik, mert megint előkeresem, igen, James Hall-lal. Ő szintén egy millerita volt, így találkozik vele útközben, és valószínűleg Hall sohasem gondolta volna, hogy ez az egyszerű kérdés mennyire megváltoztatja az életét, mert megkérdezte Bécztől, hogy na mi újság Béc kapitány? És mit mondott Béc kapitány? Mi újság? Az, hogy a szombat az Isten nyugalomnapja, ez az újság. És nem tudom, hogy mennyit beszélgettek ott a hídon, de Bécet ismer a biztos sokáig. Mindenesetre Hall utána hazament, egy hétig kutatta a Bibliát, és következő szombatot már megünnepelte. Hát ilyen ember volt Béc, így tudott hatást gyakorolni másokra. És aztán emlékeztek, hogy mi volt az egyik fontos pont, ami miatt eljutott Béchez a szombat üzenete? Tessék? Egy traktátus, ami eljutott, amit ez a Preble írt, és később Béc is 1846-ban írt egy traktátust, amire ő is megírta a szombat igazságát, amit a milleriták között akart teszteni, de mindenhol máshol is. Alapjában véve ugyanaz volt, mint amit még ez a Preble írt, meg a szombat ünneplő baptistáknak a tanulmánya, egy kicsit pár dolgot kiegészítette. Erre most nem térek ki, de ez is egyébként nagyon fontos lenne. Minden esetre megírta ezt a traktátusát, és hirdette mindenkinek. Azonban volt három ember, akinek hiába mondta, nem sikerült meggyőznie. Az egyik a felesége volt, akit nem tudott meggyőzni a szombat igazságáról. Följegyezték azt, hogy Béc azt csinálta, hogy minden vasárnap megfogta a feleségét, elvitte a templomba, majd megállt a templom előtt, mert a sátán templomába nem fogott bemenni, vagy hát a pápai templomba, amit úgy gondolt, majd megvárta a feleségét, és akkor hazavitte, és ő meg a szombatot tartotta. A feleségét nem tudta meggyőzni. Azért akik házasok, azok tudnak, hogy milyen nehéz úgy hirdetni igazságot, hogy a párod az nincsen meggyőződve róla, sőt, pont az ellenkezőjét vallja. Minden esetre nem sokkal később találkozott egy fiatal párral, akiknek szintén elmondta a szombat igazságát, ilyen hasonlóan, mint ennek a Hallnak. És ez a fiatal pár is azt mondta, hogy Béc kapitány, nézd meg, hogy van a Bibliában 9 parancsolat még azon kívül, a 4. parancsolaton kívül. És ott is az van, hogy a nyugalomnak. Nem az a lényeg, hogy melyik napon, és nem az a lényeg, hogy ezt az egy parancsolatot ennyire kiemeld, mindet meg kell tartani, és a nyugalom nap, mint nyugalom nap, a fontos nem az, hogy melyik nap. Tudjátok, ki volt ez a pár?
James White.
Igen, James White és?
Ellen White.
Nem, akkor még Ellen Harmon. Ekkor még nem voltak házasok, de párok voltak már. És nem fogadták el Bécnek, hiába is, a Béc odaadta ezt a traktátust, de nem fogadták el. Volt azonban egy fiatal ember, 17 éves fiatal srác, akinek a lakásába valahogy oda került ez az irat. Azt hiszem, hogy talán ez az irat, de itt nem vagyok biztos, hogy a Preble féle irat, vagy a Béc féle irat. Ő elolvasta, azt hiszem úgy volt először, a nővéréhez került, de ő letette az asztal, nem érdekelte, és a fiatal srác fölvette, elolvasta, és meggyőződött róla, hogy a szombat az igazság. És ez a fiatal ember, ez egy nagyon híres személyisége volt a egyházunknak, egy nagyon híres tudósa, igen, Andrews volt, aki arról is volt nagyon híres, hogy beleásta magát a proféciákba, és bizonyos dolgokat nagyon keményen végig tudott kutatni, és ez még nagyon fontos lesz majd a történetünkben később. Na minden esetre Ellen White-ot nem tudta meggyőzni pontosan ezért, mert hogy Béc annyira keményen mondta, és annyira kihegyezte az egészet erre a szombatra, hogy ha nem tartodjátok meg a szombatot, akkor nem is fogtok üdvözülni, hogy Ellen White-ot ez, bocsánat, akkor még Ellen Harmont, ez visszataszító volt felé, meg James White-nek is, és azt mondták, hogy nem. Egyébként jóba voltak Joseph Bates-szel, nagyon jó kapcsolatuk volt, bár Joseph Bates nem fogadta egy Ellen White proféta, Ellen White meg nem fogadta Bates-nek, hogy a szombat az igazság, de jóba voltak. lehet így is joga lenni. Érdekes, hogy nem kell minden, mert megegyezel. Szóval Bécs azért nem adta fel. Nem úgy ismerjük, mint aki feladja így az első nehézségeket. A feleség 1850-ben végül elfogadta a szombatot, és nem sokkal később James és Ellen White is, a házasságunk után nem sokkal, de el kell telnie kicsit több, mint egy évnek, mert 1846 végén, azt hiszem 1846 őszén házasodtak, és utána nem sokkal fogadták el a szombatot. És tudjátok, mi történt 1847 április 1-én? Ellen White-nak volt egy látomása. És mit gondoltok, hogy mi volt ebben a látomásban? Nem az? Esek? Látomásában bejutott a Szentek Szentje, vagy megnyílt előtte a Szentek Szentje, kinyílt a frigyláda, és kivett belőle, most nem emlékszem, hogy azt mondja, hogy az Isten vagy egy angyal, a 10 parancsolatot. És azt látta, hogy a 10 parancsolatnak a betű azok világítanak. Látta, hogy az egyik oldalon 4 parancsolat van, a másikon 6, és az egyik oldal az jobban világít. Tudjátok, melyik volt az oldal?
A 4.
Ahol a 4 volt. És hogy figyelmesen megnézte ezt a 4-et, látta, hogy az egyik parancsolat még jobban világít, mint a többi. Na, melyik volt ez?
Negyedik.
A 4. parancsolat. És ekkor látomásában megerősítette Isten azt, hogy igen, a szombat a nyugalomnak. Emlékeztek, hogy mikor fogadta Joseph Bates a szombatot? Mit mondtam? 1845-ben, igen, 45 elején, mikor fogadta Ellen White? 46 végén, és a látomást 1847 áprilisában kapta a szombatról. Ez egy nagyon fontos momentum, mert erre majd később visszatérünk. Tehát így volt ez, hogy gyakorlatilag az advent hívőknek úgy mondom, hogy ő volt a három fő alakja, majd erről is érdemes utálvasni, hogy pontosan miért, de James White, Ecom Ellen White és Joseph Bates, és ők megegyeztek a szombatban. Korábban még volt egy másik nagyon fontos tanítás, amiről megegyeztek, ez pedig a tudjátok mi volt? Ami 44 után legkritikusabb kérdéskör volt a Bibliában. Mi lehet? A szentélytana. Emlékeztek, hogy a szentélytanát, ugye azt, hogy hibáztak 44. október 22-én, ez mikor és ki volt az, aki rájött, hogy hibáztak, és hogy mi történt? Mi volt a nagyon híres eset, amikor valaki kapott egy látomást? Bocsánat, elmondtam, hogy látomást. Nem. Mikor átment a szántóföldön, igen, kicsoda volt. Edzan Hiram, ha jól rémlik, igen. Edzan Hiram. És akkor látta, hogy megnyílik az ég, és látja, hogy Isten vagy Jézus bevonul, és innen tudta, hogy nem a földi, hanem a mennyi, és hogy egyébként ez egy nagyon súlyos támadási felülete volt ennek a mozgalomnak, mégpedig vajon miért lehetett ez egy súlyos támadási felület, hogy egy látomásban megkapták ezt. Van erre róla tippetek? Hát ezt mondták, hogy jó, a Bibliából nem tudtátok be bizonyítani, és akkor valaki látott valamit, és na, ez a bizonyosság. És erről nagyon kemény küzdelem folyt, most ez csak egy látomáson alapszik, hogy a Bibliából be is lehet bizonyítani, és eljutott, ez volt az első fontos pont, ami meg kell tegyezni, és ami a Biblia kutatás volt, sok év, hát nem volt olyan sok év, de végül rájöttek arra, a Bibliából bizonyították be, hogy a szentélytana az mi is pontosan. Ez volt az első fontos, a szentélytana, a második a szombat, és volt még egy nagyon fontos, hát nyilván Ellen White kapcsán majd erről látni fogunk, micsoda? Nem. Ami alapvető hitel volt ma már, de akkor is egy alapvető... A halottak ápotás, igen, de volt egy, ami még nagyon kritikus, és ilyen... Hát nem egészen, a tizedet adtak sokan. Pontosan ezért, mert volt a látomás, itt Ellen White-nak a látomás, hogy prófétaság ajándéka és a prófétaság lelke. És erről is később meg kellett, hogy tudatos győződjenek a Bibliából, hogy az, amit Ellen White lát, ez bibliai alapokon nyugszik, és ez van ilyen, és nem csak úgy lát valamit, és akkor fogadjuk el, és kövessük. Ez egy nagyon veszélyes rész, és nagyon sokszor még manapság is támadnak bennünket azért, hogy csak azért fogadjátok el, mert Ellen White ezt látta, Ellen White ezt látta. És hogyha mi azt mondjuk, hogy igen, ez azért bizonyíték, mert Ellen White ezt látta, akkor alapot is adunk ezeknek a támadásoknak. Itt is ez egy nagyon fontos támadási felület volt. Na hát eljutottunk oda, hogy elfogadták, volt ez a kis csapat, és nagyon kemény mag volt ez a James White, Ellen White, meg Joseph Bates. Viszont hogyan kapcsolódik ide az alapigénk? Mi volt az alapigében? Bizony. Ugyanis az oké, hogy szombat. De hogy tartja a szombatot? Mettől meddig? Mit gondoltok, Joseph Bates hogyan tartotta a szombatot? 6 órától 6 óráig. Joseph Bates nagyon sokat tanulmányozta a Bibliát, csillagállás, ugye nagyon jó hajós kapitány, csillagokat tudta, és azt mondta, hogy nem lehet ilyen, hogy világon mindenhol össze-vissza tartanák a szombatot, hanem ennek pontos dátumnak kell lennie, és ő a 6 órát, mert az egyenlítőnél 6 óra körül akkor megy le a nap, úgy általában, és akkor mindenhol ez egy általános kell, hogy legyen, 6 órától 6 óráig. Voltak, akik éjféltől éjfélig tartották a szombatot, voltak, akik napramentétől napramentéig. És ez a vita kiéleződött. És ugye emlékeztek, 1846-47, akkor már elfogadta az advent, na, akkor még nem az adventisták, de az advent mozgalomnak a hívei a szombatot. És mikor jutottak el arra, hogy egyességre jussanak a napkelet napnyugtával kapcsolatban? Mert mennyi idő telt el? Tipre, mondjatok.
3 év.
3 év, hú, ez még jó sok. Gondolj bele, hogy tanulmányozzák a Bibliát, és a szombat kérdés az nagyon kulcs, akkor mindenki tanulmányozta, aki meggyőződött, és hetekig, hónapokig, ez egy nagyon komoly.
3 hónap.
Többiek? Ne hagyjátok megvezetni magatokat, majdnem 10 év. 1855, amíg tévesen ünnepelték a szombatot. Joseph Bates is. És kiéleződött ez a vita, hogy 1850-es években, hogy akkor vajon most mikor is kell ünnepelni a szombatot, mert oké, hogy ez fontos, nagyon, tehát hogy ezt tartjuk, de az egyik 6-tól, a másik éjféltől, a másik napnyugtától, a negyedik ki tudja, hogy hogyan tudunk ebből megegyezni. És James White látta azt, hogy ez problémás kérdés, és szakadáshoz vezethet, ezért megkérte egy fiatal, komoly biblia tudóst, biblia kutatót, hogy tanulmányozza ezt a témát. Ki volt ez?
Andrews.
Egyébként el kell mondanom nektek, hogy ők a 6 órától 6 óráig tartó idő intervallumot tartották, helyesnek, Andrews is, de alapot kellett neki keresni. És mit gondoltak, hogy miért azt tartották helyesnek? Hát mert van egy ember, aki elkötelezett, aki végigtanulmányozta a Bibliát, aki jól érvel emellett, hát a Bécs azt mondta, és ők is úgy látták ezt az igazságot, hogy igen. És akkor Andrews is így állt neki a bibliakutatásnak, hogy na, akkor most meg kell találjam azt, hogy a 6 órától 6 óráig, hogy is van ez. Kutatta, igen, 1855 nyarán, és majdnem, hát több hónapon keresztül, mert egész novemberig tartott ez az időz, ami kutatta, és sajnos eljutott azok, sajnos, szóval ő ránézve egy kicsit sajnos, eljutott arra, amit most olvastunk föl az előbb, az alapigébe, ezekhez az ige versekhez, és még egy-két máshoz is, ahol meggyőződésre jutott, hogy napnyugtától napnyugtáig. És ott állt Andrews, ez a fiatal srác, akit megbíztak azzal, hogy bizonyítsa be, keressen alapot a 6 órától 6 óráignak, vagy és pont az ellenkezőjét találta meg, és 1855 novemberében, november 17-én összegyűlt az adventista vezetőknek a nagy többsége, hogy akkor meghallgassák Andrews-t, hogy mire is jutott. Andrews a Bibliában bizonyította azokból az igékből, amiket felolvastunk, hogy napnyugtától napnyugtáig tart, és nincsen semmi bizonyíték arra, hogy 6 órától 6 óráig kellene, és ez az igazság. És az advent hívők el is fogadták ezt. James White nagy lelkesen hallgatta, és nagy lelkesen fogadta elő is. Tehát végigtanulmányozták ők is, és igazat adtak neki. Sajnos az advent mozgalomban nagyon sokszor van az, hogy van egy igazság, és akkor azt vannak, akik így értik, vannak, akik úgy, és később ez megosztáshoz vezet, és nagyon sokszor válik szét az adventista egyház. Majd egy érdemes ezt megnézni, az advent történelme 1841 után, hogy hányszor és mik miatt váltak szét az adventisták, és lett külön kis csoportosulás. Itt is az volt, hogy elmérgesedett egy kicsit a dolog, és volt egy kis csoport, akik azt mondták, hogy nem igaz, amit Joseph Bates mondott, ez az igazság 6 órától 6 óráig betűbizonyítani a Bibliából, logika alapján, és elkezdték kutatni a Bibliát, hogy bebizonyítsák, hogy 6 órától 6 óráig tart a szombat. Nem voltak sokan ugyan, egy pár ember, viszont tagjai volt többek között Joseph Bates is, aki azt mondta, hogy nem igaz, ez tényleg 6 órától 6 óráig van, és be fogom nektek bizonyítani. Joseph Bates nem hitt el azt, amit Andrews mondott, vagy nem, igen, ez kicsit túlzás, hogy nem hitt el, nem bizonyosodott meg róla, mert ő nem úgy volt, hogy csak úgy hiszek ennek, annak, hogy meg akar bizonyosodni. De volt még egy probléma, ugyanis volt még ebben a csoportban egy másik személy, aki Joseph Bates pártján állt. Tudjátok, ki volt ő? Tessék? Ellen White. Azt mondta, hogy Batesnek van igaza. És ők ketten vezették ezt a kis csoportot, és be akarták bizonyítani, és kutatták az igét, és hoztak is érveket a logika alapján, a Biblia alapján, hogy bizony a szombat az 6 órától 6 óráig tart, és ezt kell tartani, és nem napnyugtától napnyugtáig. Gondoltok bele, hogy milyen lehetett ez egy ennek a mozgalomnak otthona. Akkor már ezért a Ellen White, mint profétanő, az elég jelentős, mint proféta nőiként, nem csak mint vezetőként, jelentős szerepet játszott. Joseph Bates meg hát pláne. És ők ketten azt mondják, hogy nem. És mit csinál ekkor az Isten?
Hát egy látható.
Nem sokkal később kutatták a Bibliát, meg volt győződve a nagy többség róla, csak pár ember nem. És ekkor egy pár nappal később Ellen White látott egy látomást, és a látomásában Isten megmutatta, hogy napnyugtától napnyugtáig, és akkor ez a kis csoport is elfogadta, hogy napnyugtától napnyugtáig kell tartani. Tudjátok, mi az érdekes? Ez, hogy ez a kérdéskör, a szombat kérdéskör az még nem is volt olyan nagy probléma, nem is volt ilyen szakadás közeli állapota az egyházban. De az, hogy nettől meddig tart a szombatot, itt eljutottak elég komoly vitákig, és eléggé, hát ezt nem mondom, hogy szakadás szén, de ez eléggé meghasonlást támasztott, és nagyon sokat hoztak ki erre az oldalra, meg arra az oldalra érveket. És főleg úgy, hogy az egész mozgalom, amikor megbizonyosodott a szombatról, tévesen tartotta azt, és pedig ez egy fontos kérdés, hogy meddig tartja a szombatot. És ezen morfondírozott James White, hogy ha ez ennyire fontos, és Isten adott látomást Ellen White-nak, én nem adott már 5-6-7 évvel korábban. Amikor tanulmányoztuk a szombatot, miért nem akkor kapta meg a látomását, és akkor nem lett volna ekkora probléma benne. És szeretném most felolvasni egy kis idézetet, hogy James White mire jutott. Mert nagyon érdekesnek tartom ezt, amit itt megfogalmaz. Úgy tűnik, az Úr bibliai kérdésekben nem akarja népét a lélek ajándékaim keresztül tanítani mindaddig, amíg szolgái szorgalmasan nem kutatják az igét. Amikor így tettek a szombat kezdetével kapcsolatban, és sokan meg is alapozták hitüket, de egyesek veszélybe kerültek, mivel nem voltak összhangban a testtel, a kérdést illetően, ugye mit jelent itt a test?
Az
egyházat. Akkor jött el Isten ideje, hogy megmutassa nagyságát a lélek ajándékának kinyilatkoztatásában, ahogy igazi munkáját elvégzik. Hitünk és kötelességünk mértékéül kaptuk a Szentírást, és az a parancsuk, hogy kutassuk azt. Ez egy nagyon fontos tanulság, amire eljutott a adventi nép. És ez fontos tanulság volt akkor is, amikor a Szentély tanát kutatták, hogy nem támaszkodhatnak a látomásokra. Isten nem ezért adta a látomását, nem ezért adta az így módon a Szentléleknek a vezetését, hogy ez alapozza meg a hitüket. Nem azért van ez, hogy így legyenek meg a mi egyházunknak a hitelvei, ezeken alapuljanak, hogy valaki kapott egy látomást, és Isten nem is adott látomást nekik, addig, amíg nem kezdték el kutatni, és nagyon kutatták, és elsődtek. És ha nem lett volna szakadás, vagy probléma, emlékezzünk a szombatnál is, Ellen White nem kapott látomást addig, amíg ő is elkezdte kutatni, meg is győződött, és azért kapta meg aztán a szombatról, hogy ez pecsételje meg azt, amit már kikutatott, megerősítette. És itt is azt mondja James White, hogy akkor kapták ezt a látomást, amikor kritikus volt, hogy egyesek, akik nem akartak a testtel egyesülni, ők is megértsék, hogy a test testnek van igaza, vagy a testhez kell csatlakozni, és ott volt az igazság. Pont a szombatiskolában is volt ez a kérdésre a Szentlélek vezetése, és úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos témakör, és nagyon fontos nekünk is tudjuk azt, hogy mi a mi hitünknek az alapja. Hogy hogyan is vezeti Isten az ő népét, hogyan is derülnek ki azok az igazságok, amikben az Isten azt kéri, hogy ezt mi mindenképp kövessük. A mi hitünknek az alap pillérei. Tudjuk a hitelveket, hogy ez hány hitelünk van? 28 hitelv, de ha végig tanulmányozzuk bármelyik hitelnek a kialakulását, egyikben sem fogjuk azt tapasztalni, hogy a Szentlélek vezetése lett volna az iránymutató, az csak a megpecsételő volt. Mindegyik komoly bibliakutatásra alapozott, és úgy, hogy nem egy ember állt elő, hanem egy egész csoport győződött meg. Én nagyon sokat gondolkoztam ezen, hogy az Isten vajon miért így vezette a népét, de úgy gondolom, hogy akkor ez miért volt fontos, de úgy gondolom, hogy ez ma is nagyon fontos a mi számunkra. És ma is meg kell tanuljuk azt, hogy nekünk komolyan kell kutatni a Bibliát, és az alapján kell meggyőződjünk azokra, amit mi vallunk, és nem hivatkozhatunk mi csak úgy Ellen White-ra, vagy Bécs kapitányra, vagy Cserbik Jánosra, vagy erre, vagy arra, vagy amarra, hanem arról nekünk kell meggyőződni. Kívánom, hogy mindannyian tanuljuk meg azt, hogy a Biblia kutatás alapján hogyan tudunk meggyőződni ezekről a hitelapelvekről, és hogy ne csak úgy bizonytalan alapokon álljon a mi hitünk, és akkor, amikor jönnek a próbák majd, akkor az Isten meg fog erősíteni bennünk, és akkor lesz szilárd alap, amin tudunk állni, és meg fogunk tudni állni. Amen. Istenünk, szeret édesatyánk, hálásan köszönjük neked azt, hogy te adod a múltat, adod a történelmet, amiből tudunk tanulni. Köszönjük azt, hogy te megmutatod, hogy a múltban is a mi elődeink a Bibliába alapozták az ő hitüket, és ezt kutatták mélyen és kitartóan, és onnan győződtek meg az ő hitüknek az alappilléreiről. Urunk, kérünk, segíts, hogy mi is tudjunk így a Biblia népe lenni, hogy tudjuk kutatni a te igédet, hogy tudjuk ne csak olvasni, hanem megérteni és keresni, és add azt, hogy mi is meg tudjunk alapozódni, hiszen biztosak vagyunk benne, hogy Sátán fog támadni bennünket, hogy elbizonytalanítson, hiszen te meg is ígérted, meg is övendölted, hogy ő meg fog mindannyiunkat kísérteni és próbálni, hogy hát, ha el tud bennünket buktatni. Kérünk, te segíts, hogy legyen alapos a mi hitünk, és hogy tudjunk mindig te benned bízni, és te hozzád fogászkodni. És add azt, Urunk, hogy sose felejtsük el azt, hogy tanuljuk a történelmünket, hiszen a te igéd is, a te néped történelme, és add azt, hogy megláthassuk belőle mindig azt azokat a tanulságokat, amiket a mai napra üzensz a mi számunkra. Kérünk, hogy erősíts meg így bennünket, hogy mi ne csak a mi nyelvünkkel tudjunk téged áldani, hanem a mi cselekedeteinkkel, a mi hitünkkel, a mi lényünkkel. Add azt, hogy így majd egykoron mindannyian ott lehessünk a te országodban, mert a fiad nevében kértük. Amen.
Thank you.
bizony mondom néktek, amíg az ég és a föld elmúlik, a törvényből egy jóta, hogy egyetlen pontocska el nem múlik, amíg mind be nem teljesedik. Amen.